Kedves hallgatóm! Egyik lelkipásztor társam irodájában ültem bizonyos idővel ezelőtt, és megfigyeltem a falon levő mottót. Az öröm a szívre kitűzött zászló, amikor a mester lakik benne. Ha Isten akarata szerint élünk, és az ő akarata van életünk középpontjában, és közösségben vagyunk vele, akkor öröm van az életünkben. Milyen nagyszerű ez a meggyőződés! Nehémiásék már kijelölték a kapuőröket és az énekeseket abban a nagy városban, de ezzel még nem ért véget a szervezés. A lévitákat szintén kinevezték. Ők voltak a lelkipásztorok. Isten hívja el a lelkipásztorokat. A példabeszédek könyve 18. részének 16. verse ezt mondja. Az ajándék tágteret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja. Mennyire igaz ez a kijelentés? Ha Isten lelkipásztornak hívott el, akkor helyet készít neked. Vagyis helyet ad a szolgálatra. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyját, a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Nehémiás könyve, 7. rész, 2. vers. Hanáni nem vértestvére volt Nehémiásnak. Emlékszünk rá, hogy Nehémiás könyvének kezdetén, amikor Nehémiás Artaksaszta udvarában szolgált, egyik testvére odament hozzá Jeruzsálemből, és elmondta, hogy milyen állapotban van a maradék abban a városban. Nehémiás egyik társa, egy izraelita volt ez az ember, és nem az ő vértestvére. Hanáni nyilvánvalóan egyike volt a jeruzsálemi vezetőknek, és ő tájékoztatta Nehémiást a jeruzsálemi állapotokról, ahogy olvassuk azt az első fejezetben. Ezért Nehémiás már ismeri ezt az embert. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyját, a várnagyot neveztem ki. Vajon Hanáni azért fogadta el ezt a pozíciót, mert tanult ember volt és szemináriumban járt? Vajon a Bibliában ezt olvassuk? Az enyémben nem így lehet olvasni. Ő egyike volt a Jeruzsálem fölött uralkodóknak, mert megbízható és másokat fölülmúlóan istenfélő volt. Hűséges volt, nem diplomás. Bárcsak segíthetném teológiai hallgatóinkat ennél a pontnál. Ne érts félre azzal kapcsolatban, amit mondok. Szükségünk van tanult lelkipásztorokra. Iskola rendszerünk eredete éppen ide nyúlik vissza, hogy tanult emberekre volt szükség. Az oktatás és a műveltség fontos, de el is lehet kallódni ebben az irányban. Sokan vannak a lelkészi szolgálatban, akiknél hiányzik a jellem, de azért sok éven át tanulnak. Valaki ezt a nyilatkozatot tette. Oktathatod az ostobát. Ez igaz, és sok tanult ostoba van ezen a világon, nem csak a lelkészi szolgálatban, hanem máshol is. Isten a hűséget akarja. Az első korintusi levél 4. részének 2. versében Pál ezt írja. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Vajon számíthatnak rád az emberek? A tanultság hasznos, ha hűséges vagy. De nem sokat ér, ha nem vagy hűséges. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állanak, csukják be az ajtókat, és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. Nehémiás könyve, 7. rész, 3. vers. A város mindegyik bejáratát őrizték a nap folyamán. Éjjel, amikor bármi történhetett, mindegyiknél őrséget tartottak. Valamennyit őrizték legalább a saját házukhoz tartozók. Ezért Isten felelősnek tart minket legalább a saját családunkért. Az Úr Jézus Krisztus mondta: amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok! Márk evangéliuma, 13. rész, 37. vers. Minden hívőnek így kell viselkednie. A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességű volt, és a házak még nem voltak fölépítve. Nehémiás könyve, 7. rész, 4. vers. Még nem fejezték be az összes építést a falakon belül erre az időre. Lehetséges, hogy valaki a saját házának építésével kötötte le magát, és elfelejtett őrködni a falon. A kapuk és a falak egész építésének az ideje alatt a vakolókanalat az egyik, a kardot a másik kezükben tartották. Mennyire szükséges ez ma az Úr munkájában? E fejezet további része nemzetség táblázattal foglalkozik. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az elöljárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam az először visszatértek származási jegyzékét, és abban ezt találtam följegyezve. A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a számüzetésből. Nebukadnezar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki a maga városába. Zerubbábellal jött Désua, Nehemjá, Azarjá, Raamjá, Nahamáni, Mordokaj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehum és Baaná. Az Izrael népéhez tartozó férfiak száma a következő volt. Nehémiás könyve, 7. rész, 5., 6. és 7. vers. Ez ugyanaz a nemzetség táblázat, amit Ezrás második fejezetében találhatunk. Miért kell ilyen sok helyet szentelnie Istennek arra, hogy ismét följegyeztesse a nemzetség táblázatot? Megmondom, hogy miért. Isten igéje mondja: nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. 112. Zsoltár, 6. vers. Én ismerem ezeket az embereket, és azt akarom, hogy ti is ismerjétek meg őket. Felsoroltatta neveiket az egyik könyvben, és aztán másolatot készített róluk egy másik könyvben. Azt mondják, hogy egyes kormányhivatalokban minden iratról 15 másolat készül. Istennek is vannak másolatai. Mintha ezt mondaná Isten: lehet, hogy ti nem találjátok érdekesnek ezeket a neveket, de én igen. Ezek az én népem. Ez a nemzetség táblázat csak egyetlen lap Isten emlékkönyvében. Nagyon sok nemzetség táblázat található a Szentírásban. Mózes első könyve 49. részében felsorolják a 12 törzset. Sámuel második könyve 23. részében találjuk Dávid hatalmas embereinek a listáját. A Krónikák első könyvének néhány első fejezetében nevek listáját olvashatjuk. Nehémiás könyve 3. része megad egy másik felsorolást. A Római levél 16. fejezetében is neveket sorol fel Pál apostol. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvasható a hithősök névsora. Ezek nekünk csak nevek, de Isten emlékszik minden egyes személyre, és följegyzi neveiket a Bárány életkönyvében. Azgárdnak 2322 leszármazottja. Nehémiás könyve, 7. rész, 17. vers. Ki lehetett ez az Azgárd? Őt is elvitték a babilóniai fogságba. A 70 év alatt és még néhány éven át családja megsokszorozódott. 2322 leszármazottja lett, és mindegyik elmondhatta, Azgád rokona vagyok. Amikor valamelyiktől megkérdezték, hogy izraelita-e, akkor ezt mondhatta. Azgád az én dédnagyapámnak a dédnagyapja. Manapság egyesek ezt mondják. Azt hiszem, Isten gyermeke vagyok. Remélem, Isten családjához tartozom. Barátom, tudhatod, hogy Isten gyermeke vagy-e, vagy nem? János első levele 5. részének 12. verse mondja. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha bízol az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltódban, akkor ő a tied, és életed van. Ha nem hiszed el, amit mond, akkor hazugnak nevezed őt. Ha hiszel Krisztusban, akkor életed van Isten igéjének bizonyítéka alapján. Isten íratta le. Azgád fia elmondhatta, tudom, ki vagyok, ide néz, a nevem ide van írva. Ezek azok, akik Télmelachból, Télharsából, Kerúbból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izraelből valók-e. Nehémiás könyve, 7. rész, 61. vers. Egyesek nem tudták bizonyítani, hogy izraeliták. Ezt mondták. Azt hisszük, izraeliták vagyunk, reméljük azok vagyunk, legalábbis próbálunk azok lenni. A gondolom, remélem, próbálom, hogy izraelita vagyok, nem sokat segített rajtuk. Nekik tudniuk kellett, hogy kicsodák. Amikor nem tudták bemutatni nemzetségtáblázatukat, akkor törölték őket. Ezek keresték a bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. Nehémiás könyve, 7. rész, 64. vers. Nem tudták bemutatni családfájukat. Nem csak megváltást kell nyerned, hanem erről tudnod is kell. A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az Úrimmal és Tumimmal. Nehémiás könyve, 7. rész, 65. vers. A papság a kijelentést abban a korban az Urim és a Tumim segítségével kapta meg, ami a pap mellvértjén helyezkedett el. A főpap ennek segítségével ismerte meg Isten akaratát. Isten így gondoskodott üzenetéről akkor, de ma megismerhetjük akaratát az ő igéje által. Ez elmondja, hogy miként nyerhetünk örök életet. A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izrael letelepedett a városokban. A 7. hónap beálltával már városaikban laktak Izrael fiai. Nehémiás könyve, 7. rész, 72. vers. Ez a fejezet utolsó verse. Izrael gyermekei már visszakerültek országukba. Nehémiás vezetése alatt óriási munkát végeztek el. De ez a munka nem fejeződött be. Még több is következik. Az előző fejezetekben láttuk, hogy miután Nehémiás megfelelő előkészületeket tett a város őrizetére, kinevezte az énekeseket. Azt akarta, hogy Jeruzsálem teljék meg az Úr örömével. Aztán nagy bibliaolvasást rendezett, ami lényeges egy-egy ébredéshez. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. Nehémiás könyve, 8. rész, 1. vers. Esdrást hívják, hogy hozza elő Mózes törvényét. Abból olvasnak hosszasan egy kijelölt napon. A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Nehémiás könyve, 8. rész, 2. vers. Figyeld meg, hogy csak azok hallgatták, akik meg tudták érteni a hallottakat. Ez azt jelenti, hogy a síró csecsemőknek gyermekmegőrzést biztosítottak. Talán Nehémiás vigyázott rájuk. Nem tudom, de megfelelő előkészületet tettek, hogy az összegyülekezettek arra tudjanak koncentrálni, amit olvastak a törvénykönyvből. Fölolvasta azt a vízikapu előtt levő téren, virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Nehémiás könyve, 8. rész, 3. vers. Nem tudom, hogy hol találhatnék olyan gyülekezetet, ahol hallgatnák azt, amit a Bibliából olvasok virradattól délig. Mindig úgy látom, hogy a hallgatók nehezen figyelnek 45 percig. Prédikációmmal kapcsolatos benyomásuk hasonlít annak a két idős asszonynak a magatartásához, akik kimentek a gyülekezetből egy vasárnap délelőtt. Az egyik így szól: ez a prédikátor bizonyára nagyon hosszan prédikál. Barátja ezt felelte: nem, nem prédikál hosszan, csak hosszúnak tűnik. A legtöbb embernek a 45 perces prédikáció hosszú időnek tűnik. Ezek az izraeliták, akik összejöttek Isten igéjének meghallgatására, igazán érdeklődéssel hallgatták. Fogságban voltak 70 éven át, és sohasem hallották azelőtt Isten szavát. Ez nekik teljesen új élményt adott. Az írástudó Ezrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felől Matitjá, Sema, Anájá, Uriá, Hilkijá és Maaszéjá, bal felől pedig Pedájá, Misáél, Malkijá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám állt. Nehémiás könyve, 8. rész, 4. vers. Ezrás együtt állt ezzel a 13 férfival. Ezrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. Nehémiás könyve, 8. rész, 5. vers. Amikor Ezrás megnyitotta Isten igéjét, mindenki fölállt, és állva maradtak az egész olvasás alatt. Miközben hallgattak virradattól délig, nem ültek párnázott padokon. Először is dicsőítették Istent. És amikor Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Nehémiás könyve, 8. rész, 6. vers. Ez azt jelenti, hogy a nép térdére ereszkedett, és homlokukkal megérintették a földet. Így imádkoztak azokban a napokban. Ezrás áldotta az Urat, a nagy Istent. Jésua, Báni, Serébjá, Jámin, Akkúb, Sabbetaj, Hódíjá, Malszéjá, Kelítá, Azarjá, Józábád, Hánán, Pelájá és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Nehémiás könyve, 8. rész, 7. vers. Itt van egy másik nagyon fontos felsorolása a neveknek. Ezek az emberek magyarázták Isten igéjét az összegyülekezetteknek. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Nehémiás könyve, 8. rész, 8. vers. Ez a hatalmas gyülekezet a vízi kapunál jött össze Jeruzsálem falain belül. A hetedik versben említett férfiak elvegyültek a tömegben. Ezrás, az írástudó, olvasott bizonyos részletet a törvényből, és aztán megállt egy időre, miközben a gyülekezet közé vegyült férfiak megkérdezték csoportjuktól: megértettétek az olvasottakat? Valószínűleg a legtöbben igennel válaszoltak. De talán egyesek fölemelték a kezüket, és így szóltak: nem igazán értjük, hogy ez mit jelent. Ezért a csoporthoz tartozó férfiak megmagyarázták a törvénynek azt a részét. Aztán Ezrás ismét olvasott egy másik szakaszt a törvényből. Megint megállt, míg a nép kérdéseket tehetett föl, és tanítóik válaszolhattak azokra. Kíváncsi vagyok rá, mi történnék, ha nagy bibliaolvasást tartaná korunkban gyülekezeteinkben. Valaki felállhatna és olvasná Isten igéjét. A hallgatók közt lennének emberek, akik megmagyaráznának bármilyen kérdést, amit fölvethetnének olvasás közben. Tegyük fel, hogy az Efézusi levél első részét olvasnánk. Nem kellene túl sokat olvasni belőle, mielőtt igazi probléma nem adódna. Az Efézusi levél első részének negyedik verse így szól: mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez azonnal kérdést okozna: mit értett ezen Pál? Vajon a kiválasztás tanát tanítja? Mi a kiválasztás tana? Esetleg a bibliaolvasás gyülekezeteinkben ébredéshez vezetne. Ezt okozta a bibliaolvasás Nehémiás korában. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy van Bibliám. Segíts, hogy nagyra értékeljem, tanulmányozzam, olvassam, és igyekezzem megtartani, hogy így más is megkedvelje szent igédet, és élete zsinór mértékévé tegye. Amen.